Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. december 13-án sugárzott műsorát. Beszélgetés Fejtő Ferenc Párizsban élő történész politológussal. A riporter Révész Béla.
Fejtő Ferenc jelenléte a hazai szellemi életben egyre erőteljesebb. Amikor 29 évesen az Anschluss, illetve a hazai szélsőjobb irányzatok előretörésekor 1938-ban Párizsba költözik, irodalomtörténészként, kritikusként már fontos szereplője volt kulturális életünknek. Ezt az időszakot ábrázolta az 1935-ben, majd legújabban 1989-ben megjelent Érzelmes utazás című könyve, és ekkora datálódnak azok a vitacikkek, tanulmányok, kritikák, amelyek a most megjelent Szép szóval című könyve tartalmaz. A rajtperc követő szakítása után 40 évig nem jelenhetett meg új könyve Magyarországon, és mostanában kezd a közvélemény számára is világossá válni, hogy a kor megértéséhez fontos alapmunkák kerültek ki keze alól. A népi demokráciák történetével még az 50-es évek elején kezdett el foglalkozni, melynek teljes, monografikus feldolgozása épp a közelmúltban nyert Franciaországban rangos elismerést, és már a hazai kiadása is megjelent. Az 56-os magyar tragédia történeti feldolgozása után kezd el a kommunizmus rendszeres tudományos elméletével foglalkozni. E kérdéskörben sorba jelennek meg franciául újabb és újabb könyvei. A Kína és a Szovjetunió 1964-ben, majd a második kötet, a Szövetségtől a konfliktusig című 1973-ban. A revizionisták a dogmatizmus ellen Olaszországban 1965-ben, a kommunista pártok és a forradalmi mozgalmak lexikonja 1971-ben. A Lenin öröksége bevezetés a nemzetközi kommunizmus történetébe 1975-ben, emlékiratai Párizsban 1986-ban, majd Budapesten 1990-ben jelentek meg. Közben olyan történeti feladatot is felvállalt, mint az osztrák-magyar monarchia szétrombolásának az elemzése, amely 1988-ban Párizsban, két évre rá Magyarországon is megjelent. Mostani magyarországi látogatásakor tartott előadásában arra kereste a választ, hogyan omlott össze szinte egyik pillanatról a másikra a kommunizmus, mint eszme és mint reális társadalmi berendezkedés egyaránt. Idézem. A tisztánlátás pessimizmusára és az akarat optimizmusára egyaránt szükség van a kommunizmus összeomlását követő, hosszúnak ígérkező átmeneti időszak nehézségeinek leküzdéséhez, a demokrácia megtanulásához. Mondotta egyebek mellett Fejtő Ferenc, majd hozzátette. A kommunizmus bukását követő eufória töltötte ki egész Európát, de az ünneplés után mára már visszatértek a hétköznapok. Világossá vált, hogy a szabadság visszaszerzéséhez, a gazdaság újjáépítéséhez szükségszerűen jelentős nehézségek társulnak. Az emberiség felgyógyult legszörnyű betegségéből, a kommunizmus súlyos öröksége azonban kemény akadályt jelent a felépülésében, és nyugaton is újabb gondok mutatkoznak. Olyan világhoz értünk, amelyben felújul az értelem, a haladás és a dogmatizmus, a klerikalizmus erői között folyó harc.
Részletek Fejtő Ferenc Budapesttől Párizsig című önéletrajzából. Mit jelent magyarnak születni? Akár tetszik, akár nem, azok szemében, akik ismernek, mindig is magyar maradok, és az is vagyok. Hiába akarnám tagadni, leleplezne utánozhatatlan, erősen dunántúli francia kiejtésem. Magyar vagyok, mert Magyarország a szülőföldem, és mert az anyanyelvem, de legalábbis az apanyelvem és iskolai nyelvem a magyar. Azért a fenntartást, mert édesanyám, majd pedig nevelőanyám, édesapám második felesége jobban tudott németül, illetve szerb-horvátul, mint magyarul. Gyakran feltettem magamban a kérdést, hogy mit is jelent pontosan magyarnak lenni. A kérdést korán sem oldja meg a születési hely és a nyelv megjelölése. 1000 éves fennállása alatt Szent István királysága sok nemzetiségű állam volt. Magyarok, németek, szlávok, görögök, románok, zsidók, cigányok együtt éltek a területén, vérük keveredett. Különben elég lapozgatni a magyarországi telefonkönyveket, és nem csak Budapestét, amely par excellence kozmopolita város, elnémetesedett, mondják némelyek, elzsidósodott, állítják a fajgyűlölők, hanem bármelyik magyar vidéki városét, hogy már a nevek alapján is megállapíthassuk, heterogén nép a magyar.
Fejtő Ferenccel közvetlenül elutazása előtt sikerült az Erzsébet szálló halljában találkozni és néhány kérdést feltenni. Az ön életében melyek voltak azok a fordulópontok, amelyekre úgy gondol vissza, hogy életében cezúrát jelentettek, esetleg azonosak-e ezek az általános 20. századi történelmével, vagy máshol vannak?
Tudja, az én első nagy élvényem az az, amire mi emlékszem, hogy 5 éves voltam, amikor az első világháború kitört, és épp a Tirolban nyaraltunk a familiával, nagy familiával, akik minden ünnét jöttek, hogy Prágából, Triestből, stb. A família vonaljában szét volt szórozva, és ott ért bennünket a monarchia, illetve a Ferenc Ferdinándnak a megölésének a híre, és édesapám, aki tulajdonos és főszerkesztő volt a Nagy Kanizsán megjelenőzve a Csornak a vidéknek a napilapja volt, táviratilag visszahívták Szarajevó, és aztán kitört a világháború. Hát ez a első világháborúnak a kitörése, az vezetett be egy történelmi folyamatot, aminek a folyamányait ma írjuk meg. Ugye, emlékszem arra az éjszakára, amikor édesapámat fölköltötték álmából, jött a lapnak a szerkesztője, és azonnal jöjjön be a nyomdába az újságban, mert Ferenc József meghalt, 16-ban volt, vagy 7 éves voltam, és akkor az egész ház felé tett, én is felé lettem, kérdeztem apámtól, aki fiatva öltözködött, hogy rohanjon a szerkesztőségbe. Hát, mi van, és erre apám mondta, egy világnak van a vége, mondott az édesapám, és valóban azt lehet mondani, hogy akkor kezdődött a század, ez a 20. század, meg a fordulataival, a háborúval, aztán a békével, amely nem lehetett, rosszul volt megcsinálva, túl rosszul ahhoz, hogy igazi béke lehessen, és akkor jött a forradalom is, a másik forradalom is, az ellenforradalom, mindezt megértem, aztán a két háború közötti feszültség, ahol már a 30-as évek elejétől kezdve, ugye Hitlernek a világra, a hatalomra jutása 33-ban, és akkor már érezni lehetett az újabb háborúnak az elészedét. Azután nyugaton volt egy nyugalom a második világháború után, viszont keleten közép- és kelet-európa, hogy a szovjet hegemonikus területé érdekszférává alakult, tehát nem is érdekszférába, hanem uralmi szférába, hatalmi szférába. Hát én ezt már ott éltem meg, de viszont nyugaton Franciaországban megértem a német megszállás, és megértem a felszabadulás, úgyhogy az életem mondhatnám a gyerekkoromtól kezdve egész mindmáig nagy fordulatoknak a sorozata volt, és sajnos a jelen pillanatban is úgy látszik, hogy ez a új rendnek a keresése, amelyik a század elején kezdődött meg, egy új világ egyensúlynak a keresése, ez még egyáltalán nem fejeződött be, és a kommunizmusnak a bukása, ami egy nagyon nagy pillanat volt, az egy fejezetnek véget vetett, ami arra vezetett, egy amerikai japán származású filozófus, hogy a történelem végéről beszél. Sajnos nincs vége a történelemnek, még a dámáknak sincs vége, a feszültségeknek, háborúknak sincs vége. Ki látta előre 89-ben, hogy 3 év múlva az történik Jugoszláviában, ami mostan történik, hogy Afrikában nyugtalanságban, Amerikában a kapitalizmusnak a nehézsége, az egész világban a gazdasági háború történik. Egy új rendnek a keresése folyik, de ez a keresés rendkívül sok feszültséggel és drámával jár. Azt mondani, hogy a század elejétől kezdődött egy világforradalmi periódus, ami tovább tart.
A életírásában utal arra, hogy háromszor kellett új életet kezdenie, lényelzett tanulnia. Az Érzelmes utazás című munkájának az utolsóában említi, hogy már gyermekkorában megtanult azt, hogy az embernek csak egy identitása lehet. Ön a magyar kultúrát jelölte meg. Mely az az eszmekör, az a gondolatkör, amelyhez élete során ragaszkodott?
Nemrég megkérdezték tőlem egy egyetemi előadás alkalmával diákok, hát szóval hogy határoznám meg mostan az én jelenleg azt a pontot, ahová mostan a történelmi filozófiai gondolkodás során elértem, és akkor egy félig tréfás, félig komoly mondattal válaszoltam, amit egy lengyel filozófus barátomtól, Kolakowskitól kölcsönöztem, akitől egy angol folyóra kérdezte meg. Ő mint fiatal stalinista, kommunista kezdte, és onnét fejlődött a demokrácia felé, a szocializmus felé, míg mostan. Erre ő azt felelte, hogy én egy konzervatív, liberális, szocialista vagyok, mondotta. Ma. Hát én is körülbelül ide jutottam. Konzervatív vagyok, mert minél tovább figyeltem a történelem folyását, láttam, milyen nagy jelentőségben van a történelmi alakulásában a hagyományoknak, hogy mennyire meghatározza az egyéneknek, itt úgy, mint a nemzeteknek az életét, a hagyományok bizonyos értékek, amelyek erkölcsi, vallási értékek, amelyek kifejeződnek, és amelyeket nem lehet kiküszöbölni, nem lehet abba hagyni. Liberális, mert hogy lehet elképzelni, különben is erre a kommunizmus megtanított, hogy az emberek boldogulását nem lehet az emberek ellenére, vagy akarata ellenére keresni, az embereket öntevékenységre kell buzdítani. Ugye a gazdaságban is a kollektivizmus küldött mondott, az egyéni kezdeményezésre van szükség, a sajtószabadságra van szükség, szabadságra van szükség, de ugyanakkor ez igazi és mély szociálpolitika nélkül nem lehet megoldani az emberiségnek az életét, nem lehet a kizárólag a gazdaság szabad erőire bízni olyan kérdéseknek a megoldását, mint az iskoláztatás, vagy pedig mostan az ekológiai problémák és az egészségügy, a demográfia, stb. Szóval a szociálpolitikának a jelentőségét minden kapitalista államban is felismerték. Azért a németek, akiknek a fejlődése elég példaszerű, hogy szociális pillanatgazdaságról beszélnek.
A Maxi elgondolásba beleértődött, és ma is beleértődik, hogy elutasít bármiféle kompromisszumot a polgári társadalommal és államával, beleértődik továbbá a proletariátus forradalmi küldetésébe vetett hit. Tagadhatatlan tehát, hogy Lenin helyesen értelmezte a marxi gondolatot. Mi ösztönzött engem arra, hogy szembeforduljak a marxista gyakorlattal? Elsősorban az a felfedezésem, hogy a dialektikát a hazugság szolgálatába állította, és hogy a humanizmust, a gyűlölködés, az önkény és az erőszak fedezésére használja fel. Továbbá ráébredtem, hogy az egyenlőség szenvedélyes követelésének mozgatója az irigység, és hogy ez a követelés ártalmas a társadalomra. Hogy a marxizmus ott, ahol uralomra került, osztálydoktrína ugyan, de nem proletár jellegű, s legfeljebb a proletariátus egy töredékének az érdekeit képviseli. A bürokrácia vagy a rendőrség soraiba előléptetett proletárokéit.
Ön 1944-től 1974-ig, ha jól tudom, a francia hírügynökségnek a kommunista országok kommentátora volt. Nagyon sok könyvet publikált. A pinteki előadásban szóba hozta, hogy a történelmnek egyik legváratlanabb eseménye volt a kommunista rezsimeknek ilyen gyors összeomlása. Milyen magyarázatot tudna még is ezzel kapcsolatban megfogalmazni?
A kommunizmus egy olyan rendszer volt, amelyben az utópia, az ideológia, bizonyos gazdasági elképzelések, a bizonyos antropológiai, az emberről alkotott fogalom, mindez összejátszott, egy új embert is akartak a régi ember helyében, egy szociális egy ember, egy szovjet ember, stb. Mindez nem sikerült. Azt hiszem, hogy a fő oka a rendszer összeomlásának az, hogy az elképzelés maga, a terv, amely Lenin és Stalin agyában megszületett, hogy a magánérdekek és a magángazdálkodásnak, a burzsóáziának, az öntevékenységnek a kikapcsolásával az érdeknek, mint az élet egyik fő, a gazdasági érdeknek, mint az emberi élet motivumának a kikapcsolása, által meg lehet szabadulni minden rossznak az okától, a háborúknak, a szegénységnek az okától. Szóval egy evangéliumot hozott a kommunizmus, amit meg akart valósítani, egy isten nélküli üdvözülést ígért az emberiségnek, és azt, hogy ezt az ígéretét egyáltalán nem tartotta meg semmilyen módon, hogy szabadság helyett elnyomást hozott, hogy bőség helyett elszegényedést okozott, hogy a fejlődés, a haladás helyett, ahol uralmon volt, mindenütt a regressziókat okozott. Szóval ennek a tudatosodása, ami először például a magyar forradalomban fejeződött ki, azután a csehszlovákok kísérletében, stb. De ez végre eljutott magáig a centrumba, a szovjet rendszer vezetőinek a fejébe is eljutott annak a felismerése, hogy ez a kísérlet, ez a hatalmas kísérlet, a kapitalizmusnak egy alternatív rendszert alapítani, hogy teljesen el volt hívászva. Úgyhogy a féreg benne volt a gyümölcsben kezdetétől fogva, és belülről feszítette, és így ezzel magyarázható azt, hogy aztán egyszerre csak mindenki meglepetésére az a hatalom, amely a világnak egy legnagyobb nukleáris atom arzenáljával rendelkezett, csak láttuk, hogy mint egy kártyavára összeomlott a birodalom, a rendszer, a tartós államoknak rendszer, a Varsói szerződés, a Comecon, minden így összeomlott. Tudtuk, a megfigyelők tudták, a diplomaták tudták, hogy a rendszerben olyan erők működnek, amelyek a szétfeszítésén alapulnak, de viszont annyira hittek mégis a rendszer rendőri és adminisztratív, bürokratikus és katonai erejében és annak a szilárdságában, hogy hogy a hatalmat így kihagyták, csúszni a világhatalmat így kihagyták, csúszni ezt nem lehetett előre látni.
Kedves hallgatóink, beszélgetést hallanak Fejtő Ferenccel, a Párizsban élő történész politológussal.
Ez visszaforhatta. Ami nem azt jelenti, hogy egy rendkívül derűs jövőnek nézünk elébe, mert annyi rombolás, most főleg Kelet-Németországban látjuk a helyreállításnak, a kijavításnak, hogy a világgazdaságban való, vagy a német gazdaságban való integrálásnak a hallatlan nehézségeit, holott Kelet-Németország volt az összes kommunista államok közül az, amelyikben a rendszer a leghatékonyabban működött, a legfejlettebb volt. Hát akkor mi van a többiek, a Közép-Európában, Csehszlovákiában, látjuk mostan Jugoszláviában, hova vezetett a dolog, és hát az, ami hát egy volt szovjet Oroszországot, Szovjet Birodalmat, illetve annak a fejlődése meglehetősen előreláthatatlan, de biztos évtizedekig fog tartani, amíg a régi rendszerébe egy új rend fog felépülni.
1938. márciusában Hitler bekebelezte Ausztriát. Március végén Hatvani Lajossal kettesben sétáltunk Buda öreg utcáin, amikor a halászbástya felől tüntetés zaja ütötte meg fülünket. Nyilas keresztes tüntetés volt. Találkoztunk az egyik miniszter háza előtt posztoló rendőrrel, aki nagy tisztelettel köszöntötte Hatvanit. Mit gondol erről az egészről, érdeklődött a barátom a tüntetőkre mutatva. Nagy a szegénység, báró úr, kérem, hangzott a rendőr válasza.
Nagy a szegénység, báró úr, kérem. Igen, mondta nagyon tisztelettudóan. Nagyon nagy a szegénység, de most azt hiszem azóta, 30-as évek óta a technológia olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy azért a gazdasági nehézségeknek, amelyeket a szegénységet okozzák, főleg ennek a kommunista rendszernek az összeomlása után, de amit nyugaton is jelentőznek, de azért nek a megoldása, azt hiszem, könnyebb lesz, nem kell újabb náci vagy fasiszta kísérletezéseken keresztül ennek a vége lejárt. Mostan arról van szó, hogy mozgósítsák mindenütt, nyugaton és keleten a szellem és anyagi erőket ahhoz, hogy rendet teremtsek. De nem lesz egy könnyű folyamat, nem lesz főleg egy olyan folyamat, ami mindenütt egyszerre fog történni. Aztán most is már látszik, hogy például Közép-Európában Magyarország, Csehszlovákia, főleg Csehország, Lengyelország is, a Kelet-Németország és német segítséggel hamarabb fogja rendbe hozni és stabilizálni a helyzetet, mint a nála keletebbre, vagy délkeletebbre első országot, Jugoszlávia, vagy a Balkán, stb. De szóval hosszú távon azt hiszem nincsen pessimizmusra okunk, viszont arra ok van, hogy megmondjuk az embereknek, hogy amit Churchill meg mert mondani az angoloknak a második világháború elején, hogy nem ér, hogy amit ígérek nekik a közeljövőben, ugye az veríték és vérzése és nehézségek lesznek, szembe kell nézni azzal, hogy nincsenek csodák, és az emberiségnek a sorsa saját magától függ, és most, hogy ezek az országok, mint Magyarországig, végre egyszer szabad lesz és önálló, meg kell tudni a szabadsággal élni. És ezt a szabadsággal élni tudni, ez olyan, mint mikor börtönből kiszabadul egy ember, és akkor ott van az utcán, végre szabad levegőt szív, de most kezdődik minden nehézség az életében, most kell neki lakát szerezni, munkát szerezni, most kell neki megalkozni az új életét. Mozgósításra van szó, az emberi energiák mozgósítására, hogy szembenézzünk a nehézségekkel. Ott van a veszély, hogy nem sikerül, és a kudarc mit jelent, hogy új világrend helyett egy új világrendetlenség, egy káosz és anarchia, és ezzel veszélyen szemben kell nézni, és ezzel megküzdeni kell.
Tény, hogy a népiesek befolyása jelentős volt a magyar értelmiségben. Vajon ez a befolyás nacionalista retorikájuknak tulajdonítható, amelyben mindig vannak antiszemita felhangok? Vagy talán annak, hogy látszólag van megoldásuk a kelet és a nyugat közé szorult magyar nép dilemmájára? Vagy talán azért tartós ez a befolyás, mert a népiesek léptek fel a legerélyesebben a Romániában és Csehszlovákiában meghurcolt magyar lakosság védelmében? Vagy esetleg azért, mert az urbánusok irodalma és mondani valója legalábbis az 1980-as évekig rendszeresen feledésre vagy agyonhallgatásra ítéltetett. 1985. júniusában a különféle ellenzéki irányzatok képviselőinek illegális összejövetelén a népiesek szóvivője Hinyés Gyula egyik szellemi gyermeke, Csurka István elítélte a nemzet életét romboló nihilizmust, amely az emigráció növekedésében, a népesedés kedvezőtlen helyzetében, az öngyilkosságok mértéktelen fokozódásában az alkoholizmusban, a depolitizálódásban nyilvánult meg. Csurka a kulturális válságért a felelősséget a magyar társadalom demoralizálódására hárította, ami az ország iparosításának és elvárosiasodásának a következménye. A parasztság már nem a nemzet szíve, s a keletkezett űrt semmi sem tölti be. Csurka felszólalása mutatja, hogy a népiesek szemében az ország legfőbb problémája a jelenlegi helyzetben a hagyományos nemzeti értékek megőrzése, amely értékeknek a parasztság volt a leghivatottabb letéteményese, de már nem az.
A 30-as években már elég egyértelműen reagált a népi urbánus vitával kapcsolatosan I.S. Gyulának, majd később Németh Lászlónak az állásfoglalására. Aktuálisan felszokták tenni a kérdést a nacionalizmusnak, illetve az antiszemitizmusnak a élénkülésével kapcsolatban.
Az antiszemitizmus mindennek csak egy mellékhajtása. Mindennek egy mellékhajtása. Az antiszemitizmus akkor vetődik fel, mikor válságos helyzetekben azt hiszem, hogy természetes ösztön bűnbakokat keresnek, a bajoknak az okait keresik, és általában ezeket az okait mindenütt a kisebbségekben találják meg. Úgy néz ki, mint hogy a gondviselés azáltal, hogy szétszórta őket az egész világon, és mindenütt mint kisebbségek voltak, speciálisan alkalmazottak voltak erre a szerepre, hogy őket jelöljék ki, mint bűnbakokat, de gondoljuk csak meg, hogy másutt például Erdélyben a románok, a magyarokat jelenik meg bűnbak, Indonéziában Indonézia számára a kínaiak voltak a bűnbakok, ahol válságok vannak, ezek jelentkeznek. Azt hiszem, hogy a népi és urbánus vitában, ami jelentékeny pont volt, ahol még ma is vannak félreértések, bár azt hiszem, nem sokáig fognak a viták központjába maradni, az, hogy van egy speciális magyar, vagy cseh, vagy szerv faji út a fejlődés felé, vagy pedig a közös nyugati fejlődésnek az útját, a nagy ország útját kell követni. Azt hiszem, hogy a történelem megtanítja arra, hogy nincsenek ilyen külön utak. Tévutak vannak, zsákutcák vannak, de most már csak a fejlődésre van az, hogy egyetlen egy modell van, egyetlen egy mintakép van, ugye a demokratikus és szabad társadalmat az útját nem lehet megkerülni, se bűnbakkereséssel, sem azzal, hogy minden náció külön-külön keresse a saját maga üdvösségét egy sajátlatos és külön ideológiában. Azt hiszem, hogy a 30-as években még olyan nagy társadalmi különbségek voltak Magyarországon is, hogy ami a népkeseknek a legértékesebb részét mozgatta, az utat, hogy Magyarországon a központi kérdés, a földnek a kérdése, a földreformnak a kérdése, és hogy egy új demokratikus Magyarországot ennek a kérdésnek a megoldása után lehet alapítani, mint azok, akiket urbánusoknak neveztek, akik ezzel szemben álltak, ezek azt mondták, hogy és magammal együtt ugye azt vélték, hogy először van szükség demokráciára, először van szükség a szabadságra, hogy aztán a szabadsággal valósítsák meg azokat a társadalmi és gazdasági reformokat, amire szükség van.
Végezetül hallgassuk meg Fejtő Ferencnek egy személyes hangvételi gondolatát önéletrajzi regényéből.
Micsoda furcsa foglalatosság megvonni 75 esztendőnyi földi jelenlét mérlegét. A legnagyobb szerencsém kétségkívül az volt, hogy tudtam szeretni és hogy szerettek. Vannak gyermekeim és unokáim, vannak barátaim, van egy házam, kertem dió és almafákkal, viszonylag jó egészségnek örvendek. Az a szerencseért, hogy a világ legszebb városában lakhatom, írtam néhány könyvet, némelyikük nekem is tetszik, s a könyvek kétségkívül egy kicsit hozzájárultak korszakunk megértéséhez.
A Szabad Európa Rádió 1992. december 13-án sugárzott műsorát hallották. Fejtő Ferenc történész politológussal, Révész Béla beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.